Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből. Foglalva helyünket, megkezdett Zsoltárunkat, a 130. Zsoltárt énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik versekkel. A második vers így kezdődik: Ha Uram bűnünk szerint. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és figyeljünk hitvallásunk tanítására a Heidelbergi K.T. 34. úrnapjának kérdés feleleteit olvasom, amelyek a 10 parancsolathoz kapcsolódnak. Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízom teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtől levárjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjen. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, amely a mai napi ószövetségi szakaszból szól hozzánk, Mózes első könyvének 14. fejezetéből, ahol ezeket találjuk megírva. Történt pedig Amráfelnak, Sineár királyának, Arjóknak, Ellászár királyának, Kedorlaomernak, Elám királyának és Tidálnak, Góim királyának az idejében, hogy ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Admá királya, Seméber, Szebóim királya és Bela, azaz Szóár királya ellen. Mindezek a Sziddim völgyben egyesültek, ahol most a Sós tenger van. 12 évig szolgálták Kedorlaomert, de a 13. esztendőben fellázadtak. Ezért a 14. esztendőben eljött Kedorlaomer, és vele tartó királyokkal, és megverték a refáiakat Asterót Karnaimban, az úziakat Hámánban, az émieket Sávé Kirjátaimban, és a hórikat a maguk helyén, Széiren, egészen Élpáránig, amely a puszta mellett van. Azután megfordultak, és Én Mispádba, azaz Kádésba mentek, leverték az amálékiak egész mezejét és az emmóriakat is, akik Hacecón Támárban laktak. Kivonult tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Szebóim királya és Bela, azaz Szóár királya is, és a Sziddim völgyben csatarendben álltak Kedorlaomerral, Élám királyával, Tidállal, Góim királyával, Amráfellal, Sineár királyával és Arjókkal, Ellászár királyával szemben. 4 király, 5 ellen. A Sziddim völgy tele volt szurok forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak, beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát, és minden eleségét, azután elvonultak. De jött egy menekült, és hírt hozott a héber Abrámnak, aki akkor az Emmóri Mamrénak, Eskól és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka azután csapatokra oszlottak, szolgáival együtt rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot. Visszahozta unokaöccsét, Lótot is, jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Miután így megverte Kedorlaomert, és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé völgybe, azaz a király völgybe. Isten áldja meg a mi együttlétünket az ő jelenlétével, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Te hozzád kiáltunk a Zsoltár szavával, szerető mennyei édesatyánk, mindazokból a mélységekből, nehézségekből, amelyekben járatsz bennünket. És azért kiáltunk hozzád, mert hisszük, hogy te vagy a szabadító, aki föl tudsz bennünket emelni, onnan, ahol senki sem segíthet. Köszönjük, hogy általad és nálad van visszaút, onnan, ahova eljutottunk, ahova elvittek bennünket bűnös gondolataink és cselekedeteink. Köszönjük, hogy nálad van a megbocsájtás, ami az egyetlen gyógyír a mi bűneinkre. Ezért kérünk téged, hogy szabadíts föl bennünket bűneink alól, ebben az órában is, és könyörülj meg rajtunk, hogy fölismerhessük benned az egyedüli szabadítót, akinél megtaláljuk azt, amire szükségünk van. Hadd kérjünk téged arra, hogy taníts bennünket igéden keresztül arra, hogy ki vagy te. Taníts bennünket arra igéden keresztül, hogy kikké szeretnél bennünket formálni. Emlékeztessél bennünket arra, hogy hogyan kell élnünk, cselekednünk, beszélnünk. Légy a mi mesterünk, mennyei édesatyánk. Köszönjük te neked, hogy ismersz bennünket. Köszönjük, hogy mindannyiunknál jobban tudod, kinek mire van szüksége. És köszönjük te neked azt, hogy kegyelmedből ki is rendeled számunkra, napról napra, így hiszük, hogy ebben az órában is azt, amire igazán szükségünk van. Hadd fogadjuk tőled hálaadással azt, amit hozol nekünk, és hadd fogadjuk azt előtted való őszinte nyitottsággal. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvérek, és a 202. dicséretünk első versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket, és készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 202. dicséretünk első verse így kezdődik: fő boldogságom tartom én ebben. Boldogságom tartom én ebben, hogy az Úr Jézus tudományát vallom. Ember nem szólott soha bölcsebben, azért beszédét nagy örömmel hallom. Ez éltemnek vezéri lévén, megvigasztalnak a halálnak révén. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom. Mózes első könyvének 14. fejezetéből, a 18. verstől a 24. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje, tudnélik Abrám elé. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Sodoma királya ezt mondta Abrámnak, add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Abrám így válaszolt Sodoma királyának. Fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat, vagy egy sarusíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Abrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak. Anér, Eskól és Mamré kapják meg a részüket. Kedves testvéreim, Ábrahám történetei kedves történetek a Bibliában. Talán nincsen olyan ember, aki az Ószövetséget ismeri, aki ne szeretné Abrám és később Ábrahám történeteit. Ez a mostani történet azonban Abrám történetei közül az egyik legismeretlenebb történet, és ezért érdemes egy kicsit nagyító alá vennünk azt, hogy mi is történik ebben az időben. Hogy el tudjuk helyezni nagyjából szívünkben, fejünkben ezt az időszakot, azt kell tudjuk, hogy valamikor Krisztus előtt 1700 és 1600 tájékán járunk a történelemben, ahol a keleti uralkodók különböző szövetségekre léptek egymással, és a gyengébb népcsoportokat bizony keményen adóztatták. Ezek a népcsoportok aztán egymással szövetkeztek, és időnként lázadtak, megtagadták az adófizetést. És aztán az erősebbek, szintén összefogva, igyekeztek ezeket a lázadásokat megtorolni, helyre billenteni a képletet, hogy nálunk van az erő, mi vagyunk a hatalmasok, és aztán így formálódtak ezekben a szövetségekben ezeknek az ókori birodalmaknak a képei, és egyúttal az összetételük is. Hát ez a történet, amelyet ma fölolvastam, és amelynek az egyik szereplője Lót, pont egy ilyen időszakról számol be nekünk, ahol néhány törzsnek, városnak a királya, fejedelme összefogott és megtagadta 12 évi adó után azt, hogy többé adót fizessenek. Gondolom ez a 13. évben történhetett, és mivel abban az időben télen nem nagyon harcoltak, ezért a következő év tavaszán fölvonultak a hatalmasok, hogy megtorolják ezt a lázadást. Ennek a lázadásnak áldozatul estek a lázadók, méghozzá egy elég szerencsétlen ütközetben, mert hogy a saját földjükön harcoltak, de úgy tűnik, hogy nem ismerték eléggé a saját földjüket. Azt olvassuk, hogy szurok források voltak azon a vidéken, és ez talán egy jó taktikai húzás lehetett volna, hogy az ellenük fölvonuló seregeket becsalogassák ezek közé a szurok források közé, de ők maguk estek ezekbe bele menekülésük közben, és nagyon sokan elvesztek és meghaltak közülük. Azt, ami a városaikban volt, összeszedték ezek a királyok, és aztán még egy kicsit csatangoltak ide-oda, hogy nagyobb legyen a rémület, és elveszten az emberekből a lázadásra való hajlam. Szétcsaptak még egy-két városban, és utána, mint akik jól végezték dolgukat, elindultak szépen hazafelé. De azt olvassuk, hogy egy menekült eljutott Mamré tölgyeséig, ahol Abrám sátorozott, és hírül adta Abrámnak azt a tragédiát, azt a vereséget, amit a sodomaiak elszenvedtek, és ezek között a hírek között szerepelt az is, hogy Abrám unokaöccse Lót fogságba került, és mindenét, amilyen volt, elvitték ezek a kereti királyok. És azt olvassuk, hogy Abrám azonnal fölkelt, hallva ezt a hírt, és a nyomába eredt a királyoknak, majd egy fényes győzelemmel visszaszerezte mindazt, amit ezek elraboltak. Na, hogy ne érjünk ilyen gyorsan a végére, azért egy kicsit gondolkozzunk ezen a történeten közösen is, hiszen az, ami történik, egyfelől természetesnek hat, másfelől meg abszolút nem természetes. Nagyon érdekes rögtön ebben a történetben az, hogy Abrámnak egy menekült számol be arról, hogy mi történt. Jön valaki, aki megúszta ezt az ütközetet, ezt a csatát, és mondhatnánk azt, hogy véletlenül éppen Mamré tölgyesénél kell neki elmennie, ahol találkozik Abrámmal. De mi istenfélő emberek tudjuk, hogy nincsenek véletlenek körülöttünk. Ez az ember sem véletlenül került oda Mamré tölgyesének a közelébe, hanem Isten irányította úgy a dolgokat, hogy ez a menekülő ember ott találkozzon Abrámmal. Sokféle hír akkoriban nem járta, hiszen nem voltak olyan eszközök, amelyekkel gyorsan és sokféle hírt át lehetett volna adni. Azonban az a hír, amit ez a hírnök hozott, mégis megragadta Abrámot, és itt újra csak csodálkozhatunk, hiszen nem is annyira természetes, hogy ez a hír megragadja Abrámot. Persze egy unokaöcsről van szó, aki már régóta együtt volt Abrámmal, együtt jöttek ki Háránból, annak előtte Ur-Kasdimból, együtt járták meg Egyiptomot, és aztán miután Egyiptomból visszaértek Kánaán földjének határára, akkor ajánlotta és javallotta Abrám az ő unokaöcsének, Lótnak, hogy váljunk most már ketté. Nem arról volt szó, hogy Abrám nem szerette volna Lótot, hanem ahogy néhány verssel korábban olvasunk erről, az volt a tényállás, hogy nagyon sok mindenük volt már. Nagyon meggazdagodtak, és mindaz, amiük volt, túl sok volt ahhoz, hogy ők együtt éljenek. És ezért javasolta Abrám azt, hogy te menjél jobbra, én meg megyek balra, vagy menjél balra, én meg megyek jobbra. A lényeg az, hogy különüljünk el egymástól. Éljél önálló életet. Abrám felajánlotta az unokaöccsének azt, hogy válasszon magának területet, hogy hova akar menni. És ez egy nagy lelkű gesztus volt Abrám részéről, hiszen Lót igazából a Biblia szerint Abrámnak csak egy utánfutója volt, ha szabad ilyen morbid hasonlattal élnem. Mert korábban arról olvasunk, hogy Isten Abrámot vezette. Abrámnak mondta meg azt, hogy hova menjen, mit csináljon. Lót meg mindig ment utána. Nem tudjuk, hogy Lóttal beszélte Isten, de feltételezzük, hogy nem úgy, ahogyan Abrámmal. De Lót úgy gondolta, hogy jó itt Abrám közelébe, és akárhova ment, mindig ott volt a nyomába. És most azt mondja neki Abrám, hogy válasszál magadnak területet. És azt olvassuk, hogy Lót körülnézett, és azt mondta egy vidékre, ami nagyon szép volt, Sodoma és Gomora vidéke, még mielőtt a városoknak a pusztulása megtörtént volna, nagyon szép volt, és Lót azt mondta Abrámnak, hogy nekem ez kell, ez a rész kell. Abrám meg szépen elment a kánaáni vidékre, amely nem volt annyira szép. Egy nagy lelkű gesztusa volt Abrámnak ez a fölajánlás, Lót pedig, ma így mondanánk, hogy volt annyira pofátlan ember, hogy elválasztotta magának a jobbik részt. És nem is gondolkozott azon, hogy lehet, hogy ez mégiscsak Abrámot illetné meg, hiszen hát az ő nyomdokain járok. Nem is jutott eszébe, hogy azt mondja Abrámnak, hogy Abrám, hát te vagy az idősebb, hát mégiscsak neked kellene előbb választani, hanem szebrebben és nélkül lecsapott erre a szebbik részre, és elment oda, letelepedett, Abrám megment a maga dolgára, és Mamré tölgyesébe kapott szállást. Hát most, amikor megjön ez a hír, hogy Lót áldozatul esett, akkor azt mondhatjuk, hogy persze természetes, hogy az ember segít. De testvérek, természetes az, hogy az ember segít? Természetes az, hogy Abrám elindul, hogy kimentse Lótot? Mondhatta volna Abrám azt, hogy nagyon örülök, hogy Mamré tölgyesét elkerülték ezek a vad csapatok. Ezem ágába sincs Lót után menni. Mondhatta volna Abrám azt, hogy hát Lót, te akartál oda költözni, te akartad azt a vidéket, hát ez most így esett, sajnállak, ez történt, nem tudok rajtad segíteni. Mondhatta volna Abrám azt, hogy hát nekem nincsen csapatom, nincsenek olyan erők a kezemben, mint azoknak a királyoknak, akik elvitték Lótot, ezem ágába sincs hősi halottá válni, kimenni egy olyan csatába, ahol előttem királyok haltak meg, és lettek vesztesekké. De nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy Ábrahám azonnal elindul. Összeszedi a házánál levő összes szolgát, az összes hadrafogható férfit, és elindul velük, hogy harcoljon méghozzá fegyverrel az unoka öcséért. Ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol arról olvasunk, hogy Abrám fegyvert fogott. Sem előtte, sem később nem olvasunk ilyenről a Bibliában. Ott azon a helyen, amikor az unokaöccsét el kell menni kiszabadítani, akkor olvasjuk róla ezt egyetlen egyszer, hogy fegyvert fogott. És érzékeljük ebből azt, hogy Abrám számára az unokaöccsével kapcsolatosan nem az érdem a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mit érdemel ez a Lót, vagy hogy mire méltó, hanem Abrám életében most az a fontos, hogy ott van egy testvér, ott van egy rokon. És hadd mondjam most így, hogy még egyértelműbb, hogy ott van egy lelki testvér. Egy lelki testvér, akiért el kell mennem, és akit meg kell szabadítanom. És ez az önzetlen szeretet, ami ott van Abrám szívében, ez igazából az Isten felé való elkötelezettségének a jele. Kedves testvérek, sokféle hírt szoktunk mi is kapni, nagyon sokfélét, és ebben a nagyon sokféle hírben, ami bennünket utolér, az ember nagyon nehezen tudja megkülönböztetni azt, hogy mi a fontos. Valljuk meg őszintén, hogy nem is tudjuk nagyon sokszor megkülönböztetni, hogy mi a fontos. Jönnek igaz hírek, és jönnek hazugságok. Jönnek féligasságok, amelyek lehet, hogy így vannak, és lehet, hogy nem úgy vannak. És az ember, a ma embere egy teljes zavarodottságban él. Hogy minek lehet hinni? És teljes zavarodottságban vagyunk afelől is, hogy mi a fontos? Én még megdöbbenek azon, hogy hány és hány napi lapot lehet kiadni Magyarországon olyan dolgokkal kapcsolatosan, amik egyáltalán nem fontosak. Hogy egy sztárnak mit teszik a kutyája meg a macskája. Hogy milyen ruhába öltözködött. Hogy mi van a családi életébe. Testvérek, ezek azt gondolom, hogy egyáltalán nem fontos hírek. És az emberek nap mint nap ezzel táplálkoznak. Mert nem tudunk különbséget tenni. Megveszük a 200-300 forintos napilapokat az emberek, hogy elolvassák mások életének egyáltalán nem fontos híreit. Mert nem tudunk különbséget tenni aközött, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Van egy parlamentünk, ahol sokféle dolog történik, ami mindannyiunkra nézve például meghatározó lenne, és az emberek nem érzékelik, hogy ez fontos. Nem csak nálunk Magyarországon, szerte a világon nem érzékelik az emberek, hogy fontos. Az emberek nem mennek el választani. Mert már nem tudjuk, hogy mi a fontos, meg mi a nem fontos. Hogy mire kell áldozni, és mi az, amire nem kell áldozni. De most Abrám példája arra tanít meg bennünket, testvérek, És erre emlékeztet mindannyiunkat egyformán, hogy a keresztjén embernek minden hír fontos, ami a testvérről szól, ami a lelki testvérről szól. Minden hír fontos. Ha lehet így mondani, akkor azt mondom, hogy nekünk azok a fontos hírek az életünkben, amelyek a lelki testvérekről szólnak. Legyenek azok jó hírek, vagy legyenek azok aggasztó hírek. A keresztjén embernek a szenzorai ezekre a hírekre kell, hogy rájjanak. Mi van a másikkal? Azt mondta Jézus, hogy arról fogják megismerni, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti egymást szeretitek. És az egymás szeretete az azt jelenti, hogy érdekel bennünket az, hogy mi van a másikkal. Hogy amikor hírt hallok a másikról, akkor azt megpróbálom valahogy magamban fontossá tenni. Testvérek, Isten sokféle hírt juttat el hozzánk egymásról. És olyan jó lenne, hogyha ezeket mindannyian megtanulnánk nagyon komolyan venni. Sokszor azt kérdezi az ember, hogy hát megérdemli a másik, hogy én foglalkozzam vele. És most Ábrahám példája azt mutatja nekünk, hogy itt nem az érdem a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a másik testvér megérdemli-e, hogy én foglalkozzam vele. Nem az a lényeg, hogy máskor ő hogyan és mi módon viselkedett velem szemben, hanem az a lényeg, hogy egy Úr gyermekei vagyunk. És az, ami köztünk és velünk történik, majd látni fogjuk, az az Istenről beszél. A hitetlen világban is az Istenről beszél. Ha érdemeink alapján akarunk segítséget várni, vagy segítséget adni, akkor mindig tévúton járunk. Nem vezet soha előre, mert egyikünk sem érdemesült arra, hogy segítsenek rajta. Hogy lelki testvérek odaforduljanak hozzá. És hogy mindannyiunk körül vannak olyan lelki testvérek, akikre meg talán úgy gondolkozunk, hogy ők választották azt az utat. Hát most már csinálja meg. Ő akarta, az ő döntése volt, független ez én tőlem. Minek avatkozzam bele? No, Ábrahám nem tette ezt, hanem azt olvassuk, hogy fegyvert fogott, és azonnal elindult az ő testvérének a megsegítésére. És ez egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy hogyan és mi módon tudunk mi egymásnak segíteni. És ebből leginkább azt szeretném kiemelni, testvérek, hogy sokszor pontosan úgy kell nekünk a másikon segíteni, ahogy nem szoktuk. Ábrahám se szokott fegyverrel menni máskor, mert egy békés ember volt Ábrahám, aki Istentől várta az ő életének az áldását, és Istentől kapta az életének az áldását. Ő nem szokott fegyverrel menni, de most mégis úgy kell, hogy menjen ebben az órában és ezen a napon, ahogy ő nem szokott. És lehet, hogy megszoktuk mi is azt, hogy hát hogyan tudunk segíteni. De nyitottan kell Isten előtt megállnunk annak a tekintetében, hogy lehet, hogy az a másik testvér, aki most bajba jutott, olyan módon kell, hogy megsegítessék általam, ahogy én sem szoktam. Ábrahám nyitott volt erre, és nem tudom, hogy mi nyitottak vagyunk erre. Megszoktuk azt, hogy főleg akik lélekben egy kicsit előrébb tartanak, hogyha hallunk egy rossz hírt, akkor azt mondjuk egymásnak, hogy hát imádkozni fogok érted. És a legtöbbször, valljuk meg őszintén, hogy idáig jutunk el. A legtöbbször, idáig jutunk el. Hogy azt mondjuk egymásnak, hogy imádkozni fogok érted. Van, aki még idáig se jut el, hanem amikor a lelki testvére panaszkodik, akkor hát csak úgy ott áll mellette, aztán azt mondja neki, hogy hát majd lesz ez jobb is. Majd lesz ez jobb is. Na de hát mitől lenne jobb? Mondhatta volna Ábrahám is, hogy hát Lót, hát most biztos rossz dolog ez, hogy téged ott visznek ezek a királyok, meg éppen levették az asztalról az egész vagyonodat, de majd lesz ez még jobb is. Szokott ez magától jobb lenni? Minél idősebb az ember, annál jobban tudja, hogy a dolgok maguktól nem szoktak jobbak lenni. Mindig minden egyre jobban elromlik körülöttünk, és mindig minden, valahogy az ember egyre nagyobb zűrbe és bajba keveredik. Ez nem megoldás, egy lelki testvér azt mondja a másiknak, hogy majd lesz ez még jobb is. Az már egy jó megoldás, ha azt mondjuk, hogy imádkozom érted. De beszélgettünk erről a héten a Biblia órán, hogy az is egy jó megoldás, ha bátorítjuk egymást. Ha nem csak annyit mondok, hogy majd imádkozom, érted, hanem azt mondom, hogy gyere most, leülünk, itt imádkozunk, vagy azt mondom neki, hogy a Biblia azt tanítja nekünk, hogy bízunk az Úrban, vagy azt tanítja nekünk, hogy valljuk meg előtte a mi bűneinket, és akkor megszabadít bennünket. Ahogyan énekeltük is a 130. Zsoltárban, hogy el kell jutni a mélységig, oda, hogy az Isten szabadítását valaki megértse és elnyerje. Lehet bátorítani a másikat arra, hogy nekünk egy szerető mennyei édesatyánk van. Tudom, hogy nem szoktuk, meg egy kicsit talán félünk is tőle, mert hát ugye szoktuk mondani, hogy nem ismerünk mi annyi igét. Hát olvassuk a Bibliát, testvérek, mert tele van mindenféle bátorítással, amit Isten nekünk is mond, és azért mondja nekünk, hogy továbbadjuk ezt egy másik lelki testvérnek. Vagy lehet úgy is segíteni, ahogy nem szoktunk. Ha másik anyagi szükségbe jutott, talán anyagiakkal segítünk neki. Vagy ha másik meggyengült, akkor az erőnkkel segítünk neki. Olyan érdekes ebben az Ábrahámban, hogy nem szokott soha fegyverrel harcolni, de most egy pillanat alatt érti és tudja, hogy most ezt kell tenni. Nincs mese. Itt most nem imádkozni kell. Itt most nem levelet kell írni Lótnak, hogy gondolok rád, öreg. Hanem itt meg kell fogni a fegyvert és menni kell. Hiszem, hogy Isten, ha mi élő kapcsolatban vagyunk vele, mindig megtanít bennünket arra, hogy hogyan tudunk a másiknak leginkább segíteni. Hadd tegyem még itt hozzá azt, testvérek, hogy Ábrahám nem mindenkinek segített. Mert a hívő embereknek és a keresztényeknek az egyik legnagyobb tévhite az, hogy mindenkinek segíteni akarunk, és ebből az következik, hogy senkinek nem segítünk a végén. Ábrahám azért indult el, mert ott volt egy ember, akiért ő felelős volt. Téved az, aki azt gondolja, hogy egy hívő ember a magára veheti az egész világ problémáját, és megoldhatja azért, mert ő hívő. Testvérek, talán az életünkben van 2-3 olyan barátság, kapcsolat, amely végig kísér bennünket egy életen keresztül, ahogyan kísérte Lót is, Abrámot, és talán nekünk ott kell csak segíteni, mert ott tudunk hathatósan segíteni. Nem arra kell gondolni, hogy hogy fogjuk megoldani Magyarország problémáját, mert nem tudjuk megoldani Magyarország problémáját. De talán van egy régi barátság, egy régi kapcsolat, aki azért van ott mellettünk, mert az Istennek az a terve, hogy általunk segítse azt a másikat. Olyan jó lenne talán így is szétnézni a környezetünkbe, hogy ki az, vagy kik azok, az a néhány személy, vagy az az egy, aki nekem kell segíteni, mert azért van ott körülöttem, azért nem tudom lerázni, azért követ már évek óta, mert én vagyok érte a felelős. Testvérek, nekünk kell erre rájönni egyen-egyenként mindannyiunknak, és nekünk kell ebben elcsendesedni, és ezt kell komolyan venni. No, az utolsó dolog, amit el szeretnék mondani ezzel az igével kapcsolatban, az az, hogy miután Abrám fényes győzelmet arat, tisztában van azzal, hogy ez kinek az érdeme. És eszébe se jut Abrámnak a győzelemért az érdemet magának tulajdonítani. Abrám olyan dolgokat szerzett vissza, amik veszni látszottak, amelyekért már nem indult senki, és amelyekért már nem küzdött senki. Azt mondhatnánk, hogy a dicsőség az övé, mert benne volt bátorság, benne volt elég erő, hogy elmenjen erre az útra. Hát ki akarja itt még a dicsőséget? Olyan csodálatos tanítás ennek a történetnek az, hogy Abrám odaadja Istennek a dicsőséget azért, ami történik. Istennek tulajdonít mindent. Azt olvassuk, hogy ahogyan érkeznek hazafelé, kijönnek eléje néhányan. Két személyt megjelent a Biblia, az egyik Melkisédek, aki kijön Abrám elé, és kenyeret és bort hoz Abrámnak. és áldást mond Abrámra. Abrám pedig tizedet ad neki. És ez tisztán és világosan beszél arról, hogy Abrám Istennek adja a dicsőséget. Mert ez a Melkisédek kicsoda is. Azt olvassuk, hogy a felséges Istennek a papja és a királya. Az, amit ő ott mond, amit átad Abrámnak áldást, az az Isten beszéde. És Abrám meghajol az Isten beszéde előtt, elfogadja ezt az áldást, és ugyanakkor a tizedet odaadja mindabból, amit nyert ennek a Melkisédeknek. Nem kötelessége ez Abrámnak, sokkal te inkább mutatja Abrámban az alázatot. Ez a Melkisédek nem volt vele ott a csatamezőn, ez nem küzdött, de ez az ember ugyanazt az Istent szolgálta papként és királyként, akit Abrám szolgált. És Abrám meghajolt az Isten előtt. Amikor Melkisédeknek tizedet adott Abrám, akkor azt az Úrnak adta oda. Az Úrnak adta oda abból, amit szerzett. És aztán, amikor beérkezik Sodomába, akkor Sodoma királya nagylelkű ajánlatot tesz, de ezt erősen idézőjelbe teszem, mert azt mondja Abrámnak, hogy az embereket ad nekem ide, akiket foglyul ejtettél, a vagyon meg a tied lehet. Na most írd és mondd Sodoma királyát, abból a hadizsákmányból semmi nem illette meg. Mert ő valahol menekült éppen a hegyek felé, mikor a hírét vette annak, hogy ez az Abrám, ez elment és leverte ezeket a királyokat, és közben ő visszajött a saját kis városába, mint egy megvert király, mint egy kifosztott király, és most azt mondja nagylelkűen Abrámnak, hogy az emberek az enyém, de a dolgokat, az anyagi természetű dolgokat elviheted. Olyan döbbenetes az, hogy Abrám azt mondja, hogy semmivel nem akarok élni abból, amit szereztem. Az egész az enyém, de én mindent visszaadok neked. Én nekem nem kell semmi ebből. Miért nem kell Abrámnak semmi ebből? Azért, mert ő az Isten segítségével nyert szabadulást. Az ő ura, az ő királya Isten, aki gondot viselt róla, és eddigi egész életében is gazdagította őt. Abrám azt mondja, nem akarom, hogy te azt mondd rólam később, hogy én gazdagítottalak meg, mert engem az Isten gazdagított meg. És amit adtam és cselekedtem, azt azért adtam és azért cselekedtem, mert az Isten megáldott mindazzal, amire szükségem volt, hogy ezt megcselekedjem. Nem kell a hadizsákmány. Itt vannak körülöttem azok az emberek, akik eljöttem velem. Ők nem hisznek abban az Istenben, akiben én hiszek. Na, az ő részüket add oda. De nekem nem kell. Olyan csodálatos az, ahogy Abrám le tud mondani. Le tud mondani. Azért, mert az, ami történt szívében, lelkében, elrendezett módon, úgy jelenik meg, hogy ez az Isten munkája. Testvérek, sajnos olyanok vagyunk mindannyian, akik vágyunk egy kicsit a dicsőségre. És szeretjük, hogyha ez a dicsőség valahogy realizálódik is körülöttünk. Héten egy kicsit lomtalanítottunk, és voltak különböző ilyen honvédségből megmaradt kis emlékeim, amik egyébként semmit nem érnek, de mégis némely elismerések voltak, meg ilyen-olyan dolgok a munkámmal kapcsolatosan. És úgy vaciláltam ott, hogy ezekkel mi legyen, már évek óta ottan dobozba fekszenek, mi legyen ezekkel, de kidobjam, ne dobjam, őrizgessem, mi legyen, aztán még jó, hogy itt volt az egyik öcsém, mondtam neki, te segítsél már, mit csináljak ezzel? Megfogta, megnézte, kidobta. Köszönöm, hogy segítettél. Az ember nehezen válik meg attól, ami arról szól, hogy te jó vagy. Ami arról szól, hogy valamit jól csináltál. Nehezen tudjuk odaadni az Istennek a dicsőséget. És sokszor ilyen apró vicek, vacak az, ami ránézünk, emlékeztet bennünket arra, hogy na én azért vagyok valaki. Én itt jártam, ott jártam, ezt csináltam, azt csináltam. testvér, dobd ki, ne foglalkozz vele, az Úré a dicsőség, mindazért, amit el tud végezni általad és általam. És minden olyan dolog, ami a te dicsőségedről, meg az én dicsőségemről szól, egy fabatkát sem ér. Ábrahám története ma arra indít bennünket, hogy amit csinálunk egymásért, azért az egyért, vagy azért a kettőért, aki ott követ bennünket az életünkben, és aki azért van odarendelve, mert talán nekünk kell őket megsegíteni, azt csináljuk az Úr dicsőségéért, ne magunkért. Ne azért, hogy bennünket fölemeljenek, ne azért, hogy megdicsérjenek, hanem tegyük azért, hogy Istené legyen a dicsőség. Testvéreim, egy verset olvasok föl befejezésképpen, a 15. fejezet így kezdődik. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Hát ez az Isten válasza azoknak, akik ezeken az utakon őt követik, és ez az Isten válasza ma is mindannyiunk számára, akik Ábrám útjára rámerünk lépni, és rá akarunk lépni. Legyen segítségül ebben az Úr. Amen. Kedves testvéreim, a 274. számú dicséretünket keressük most ki, és a 274. számú dicséretünknek az első két versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Istenének átad minden, bizalmát csak belé veti. Az csodaképpen őrzi hitlen, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jaj szó mit ér. A sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk bónak Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szabadíts meg bennünket abból a tévhitből, menje édesatyánk, hogy életünk véletlenek sorozata. Könyörüljél meg rajtunk, hogy mindenben ott tudjuk a te kezedet. És ha valamiben nem is látunk téged, adjad, hogy ne kételkedjünk abban, hogy nem a te tudtod nélkül történik velünk. Segíts meg bennünket, hogy megnyíljon a szemünk azokra, akiket mellénk adtál életutunkon, azért, hogy ő rajtuk segítsünk, és őket még inkább oda szeressünk te hozzád. Adj nekünk bölcsességet arra, hogy hogyan s mi módon tudjuk a te dicsőségedet ő előttük fölragyogtatni. Így segíts meg bennünket az elkövetkezendő napokban is, és így adjad a szívünkbe a készséget arra, hogy a mi lelki testvéreinken, mindazokon, akiket körénk rendeltél, segítsünk. Köszönjük te neked azt, hogy olyan sok mindent kaphattunk másoktól, hogy vannak, akik előttünk jártak ebben, figyeltek a te szavadra, és életünk döntő pillanataiban odaálltak mellénk, hirdették számunkra a szabadulást, és hozták azt, amire szükségünk volt. Kérünk, taníts meg bennünket is, és tégy bölcsekké, hogy lehessünk ebben is eszközeid és bizonyságaid. Így áldj meg bennünket, és hallgass meg kéréseinket, amikor hozzád fohászkodunk, mindazokért, akik elesettek közülünk, mindazokért, akik testi nyomorúságokba jutottak. Különösképpen kérünk most téged azokért, akik azon az úton vannak, amely kifelé vezet ebből az életből. Kérünk téged arra, hogy állj melléjük, és segíts meg bennünket is, hogy ezekben az utolsó napokban, órákban hadd vigyük számukra azt, amire szükségük van, amivel még igazán tudunk segíteni. Adj a szívünkbe készséget, hogy rólad tegyünk előttük bizonyságot, és hogy hirdessük számukra az evangéliumot. Kérünk téged mindazokért, akik gyászban vannak, hogy emlékezzél meg róluk is, és adjad, hogy ebből a mélységből is hozzá tudjanak kiáltani. Hallgass meg az ő kiáltásukat, és légy szabadítójukká. De megemlékezünk te előtted azokról, akik elvesztették munkahelyüket, egzisztenciájukat, és nem látják a holnapot, akik talán egyre jobban kétségbe esnek. Urunk, adj a szívükbe hitet, hogy te nem fogod őket elhagyni, és adj mindannyiunk szívében olyan nyitottságot, hogy amiben tudjuk, abban készek legyünk egymás segíteni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki életünkről gondot viselsz. Taníts meg bennünket arra, hogy mi a fontos, és mi az, ami lényegtelen ebben az életben. Így vezessél bennünket az elkövetkezendő héten is. Áld meg pihenésünket, áld meg munkánkat, áld meg mindazt, amit érettet teszünk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket, testvéreim. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hirdetek néhány dolgot a testvéreknek. Heti alkalmainkat hirdetem. Kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát ima közösséggel, majd pedig jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet. Jövő vasárnap, valamint az azt követő vasárnapon Deák Zoltán, csillaghegyi nyugalmazott lelkipásztor hozza közénk Isten igéjét. Jöjjünk, hallgassuk őt szeretettel, és mindazt, amit általa Isten üzen nekünk. Az ifjaknak hirdetem, akik még nem tudják, hogy a sok nyaralás miatt ezen a héten az ifjúsági óra elmarad. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy augusztus 5-én szerdán, 9 órai kezdettel a Tamás utcai urnatemetőben utolsó földi útján kísértük Molnár Gyuláné született Juhász Margit 72 esztendőt élt testvérünket. Itt maradt szeretteire, hozzátartozóira, Urunk Istenünk vigasztaló kegyelmét kértük és kérjük. Szomorúságunk mellett örömmel jelentem, hogy házasságára tegnap délután 4 órai kezdettel Isten áldását kérte Ballon Viktor és Borsi Judit testvérünk, gyülekezetünk tagjai. Isten vigye jó végbe a szent szándékukat. Köszönünk a testvéreknek mindenféle segítséget, amely az elmúlt héten is gazdagították gyülekezetünket. Egyúttal szeretettel hirdetem az irat terjesztés szolgálatát, ahol keresztény irodalmat vásárolhatunk Isten tiszteletünk után. Németországi gyülekezetbe történő látogatással kapcsolatban Békefi György testvérünk ad hirdetést közöttünk.
Áldás békesség testvérek! Rövidesen itt az indulás napja, úgyhogy szeretném, hogyha a csoport tagjai, akik az utazásban érintettek, ma délután 6 órára elfogadnák a meghívást, és sok mindent szeretnénk itt elmondani, ami hasznos információ, ami még további kedvébresztő, meg hogy egymást jobban megismerjük már most előre a buszra fölülők. Tehát ma este 6 órára szeretnék minden érdeklődőt szeretettel várni. Annak is el szabad jönni, aki most éppen nem tud velünk jönni, de szeretne erről az egészről többet tudni. Tehát ma este 6 órakor itt a gyülekezeti teremben találkozunk. Áldott vasárnapot hadd kívánjak mindenkinek.
Gyurikám, még arra kérlek, hogy egy pillanatra maradjál itt, mert sokszor szerzett már nekem is a Gyuri olyan pillanatokat, amire nem voltam főkészülve, de ezek nem rossz pillanatok voltak, azért azt hadd mondjam. Tegnap véletlenül itt a esküvő keretében tudomásunkra jutott, hogy Gyuri is öregszik, bár nem látszik rajta. Szép kerek születésnapja volt tegnap, 56 éves lett. Az azért kerek, mert egy 5-ös meg egy 6-os egymás mellett, olyan szép kerek szám. És szeretnénk köszönteni téged egy énekkel, mert nekem is ki kell ezt mindig bírni. Jó dolog, ez csak kicsit nehéz. Úgyhogy azt kérem a gyülekezettől, hogy a 134. Zsoltárunknak a 3. versét énekeljük most köszöntés Gyanán Gyuri testvérünknek. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Fennállva énekeljük el ezt az éneket, tiszteletünk jeléül és szeretetünk jeléül. Most jelképesen én köszöntelek téged, és leginkább azzal köszöntünk, vagy azt kívánom neked, hogy ebben az időszakban, amiben most vagy, vannak, akik tudják, vannak, akik nem, hogy Gyuri a szüleit kíséri azon a nehéz úton, ezekben a napokban, hónapokban, adjon az Úr neked erőt. Isten éltessen.
Aranyos testvérek, nagyon meglepett a köszöntés, és nagyon szépen köszönöm a testvérek szeretetét. Isten áldjon egész életet.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És egy hirdetés maradt itt a végére. Hónap második vasárnapja van hagyományunk szerint, vagy szükségünk szerint gyülekezetünk hitelének törlesztésére szoktunk adakozni ezen a vasárnapon külön adománnyal. Ezt kérjük szeretettel most is a testvérektől, akik erre készültek, és akik erre oda szánnak anyagiakat. A kiáratnál levő két zöld fapersejbe kérjük ezt a céladományt elhelyezni. Jelzem, hogy az elmúlt hónapban 231.475 forintot sikerült összegyűjteni erre a célra. Istennek legyen hála, és az Isten áldása legyen azokon, akik erre a célra a persely mellett külön adakoztak. Egyúttal örömmel jelzem a gyülekezetnek, hogy a gyülekezet alapítványának a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítványnak a fölajánlásából a mostani gyülekezeti kirándulás keretében újabb 5000 euró adósság törlesztésre tudunk sort keríteni, és ezzel az adósság állományunk 25 ezer euróra csökkent. Indultunk 77,5 ezer euróról, tehát igazából azt mondhatjuk, hogy most már belátható közelségben van ennek a hitelnek a törlesztése, vagy annak a vége. Ha Isten megsegít bennünket, az idén még egyszer szeretnénk egy törlesztő részletet kivinni, és ha még inkább megsegít bennünket, akkor a jövő évben szeretnénk be is fejezni, úgy, ahogyan ezt az összeget kaptuk is 2010 év végéig eredetileg. Hiszem, remélem, hogy Isten kirendeli a szükségeseket mindannyiunk zsebébe, és azt készek is leszünk továbbadni azért, hogy ez a hitel ne nyomja tovább a mi vállunkat. Köszönjük mindazoknak, akik eddig is hordozzák és hordozták ezt a terhet. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket énekléssel, a 274. számú dicséretünk 4. versének éneklésével zárjuk. A 274. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: zengj hát az Úrnak. Zengj hát az Úr!